Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg, kedves testvérek, Isten igéjét, amint azt egyházunk a mai napra, Szent Háromság ünnepe utáni 15. vasárnapra igehirdetés alapjául kijelölte. Megírva találjuk a példabeszédek könyve 16. fejezetének első 9 versében a következőképpen. Az emberi értelem tervezget, de az Úr adja meg, hogy mit mondjon a nyelv. Minden útját helyesnek tartja az ember, de az Úr megvizsgálja a lelkeket. Bízd az Úr a dolgaidat, akkor teljesülnek szándékaid. Mindent rendeltetésének megfelelően készített az Úr, még a bűnöst is, a veszedelem napjára. Utál az Úr minden fölfuvalkodott szívüt, kezet rá, hogy nem marad büntetlen. Szeretettel és hűséggel jóvá lehet tenni a bűnt. Az Úrnak félelme távol tart a gonosztól. Akinek életútját kedveli az Úr, azt még ellenségeivel is összebékíti. Jobb az igaz úton szerzett kevés, mint a törvénytelenül szerzett nagy jövedelem. Az embernek az értelme terveli ki útját, de az Úr irányítja járását. Ámen. Keresztény gyülekezet, kedves testvéreim, az Úr Jézus Krisztusban sajátos gyöngysort kapunk vasárnapra az isteni bölcsességek könyvéből, Salamon tolmácsolásában, és remélem, hogy ige hirdetéssel nem ront ennek az értékén, amely egy kicsit olyan, mint egy nyaklánc, amelyre föl vannak fűzve a gyöngyök, és a végén valahogy mégis körbeérünk majd, és ha megfigyeljük a szerkezetét ennek a 9 versnek, akkor végül is talán a felolvasásban is éreztük, hogy közre fogja az első és az utolsó vers az egészet, és fölfoghatjuk úgy is, hogy ezeknek a kifejtését olvassuk a köztes sorokban. De mindenképp fontos, hogy ezek adják meg tulajdonképpen azt a vázat, azt a fő mondani valót, amit Isten üzen általuk, és így fogalmaztam a mondást, ami egy kicsit a bölcsesség, emberi bölcsesség mondásának a módosítása, kicsit helyesbítése, magyarázása, hogy a szív tervez, az Úr irányít. Mert ha megnézzük, akkor ebben a kifejezésben, hát héberül a szív szerepel az értelem helyett, nem azért, mintha olyan buták lettek volna az akkori zsidók, hogy ne tudták volna, hogy az agyunk hol van, hanem egyszerűen azért, mert kifejezi azt, hogy igazából a szívből indulnak a dolgok. És ezt mi is használjuk, nem anatómiailag, de a lényegét tekintve, hogy hát végül is a szívünk vágyairól beszélünk, a szándékairól, és ebben az értelemben valóban tudjuk jól, hogy ott a szívben dőlnek el a dolgok. Nehéz persze most ma úgy szólni ezekről a versekről, hogy hát igazán jól lehessen, mert minden egyes vers lehetne egy bő vázlattéma, sőt, tulajdonképpen egy önálló igehirdetés is. Most mégis próbáljuk meg valahogy bejárni ezt a gyöngysort ezen a kis láncon, és hát természetesen kezdjük a szakasz hangját megadó, alapul szolgáló kerettétellel. Az emberi értelem tervezget, de az Úr adja meg, hogy mit mondjon a nyelv is. Jól ismerjük tehát a mondást, ember tervez, Isten végez. Egy kicsit azonban magyarázni is kell ezt, hogy ne félreértsük, mert semmiképpen nem arról van szó, hogy Isten lenne az, aki beáll a sorba és szolgál nekünk, mi kiterveljük a dolgokat, és aztán majd rábízzuk, mint egy szolgára, rabszolgára, hogy hát végezze el a kivitelezést. Amennyiben biblikusan kívánjuk érteni ezt a mondást, akkor szem előtt kell tartanunk azt, hogy lehetnek nekünk terveink, akár jók, akár rosszak, most ez nem jelenik meg ebben a szakaszban, jó vagy rossz tervről van szó, de arról, hogy az ember kitalál dolgokat és eltervez valamit, de a végső soron mégiscsak Istentől függ, hogy mi a helyes, és hogy mi valósul meg ebből, vagy az első mondatot tekintve, mit is kell mondanunk, mi legyen a nyelvünkön. eltervezhetjük tehát a dolgainkat, de az Úr mindenható. És ő a teremtményei szavát felülbírálja, ha kell. Gondoljunk csak Bálámra, akit Bálák fölbérel, mert érzi, hogy nem bír ezzel a néppel, aki itt vándorol a pusztában, nem tudja őket legyőzni. Hát mondja, hogy valami jó kis bálványimádó módszerrel én ezt megoldom, hát kérünk rá egy átkot. És ismerjük a történetet minden bizonnyal, hogy Bálám szabódik, meg egy kicsit gondolkodik, tetszik is az ötlet, mert hát mégiscsak jutalom jár vele, meg nem is tetszik, mert valahol érzi, hogy hát ezt nem lehet csinálni, hát mégiscsak mondja, hát én azt kell, hogy mondjam, amit az Úr ad a számba. De aztán tudjuk jól, hogy sokadik kérésre mégiscsak elindul, aztán föláll, elmondja, amit kell, és hát kiderül persze, hogy átok helyett áldás szaladt ki a száján. Hát akkor gyerünk egy másik helyre, hát ha ott majd jobb lesz, meg a harmadik helyre, és mind a háromszor megáldja Izraelt, hát Isten nem engedi, hogy más mondjon. Más kérdés, hogy tudunk persze arról, hogy ad egy olyan tanácsot, amivel törbe lehet ejteni Izrael népét. Ilyen értelemben mégiscsak ott találjuk a bálványimádó gonoszok körében ezt a Bálámot, mint hamis pogány profétát, de azért, ha csak eddig nézzük a szerepét, akkor nagyon furcsa kettőséget találunk benne, mert végső soron mégiscsak elmondja azt, amit Isten akar. De gondolhatunk egy másik történetre is, hiszen ott van Kajafás is, akit az Új Szövetség nyilván végképp nem állít be pozitív szereplőnek, és mégis megjegyzi, hogy hát a főpap volt, ezért megprofétálta, hogy valóban jobb, ha Krisztus hal meg, mint sem az egész nép veszik el. Vagy olvasunk arról, ugye, ahogy értelmezni már az apostolok cselekedeteiben az apostoli igehirdetés, hogy hát Pilátus és Heródes összefogtak Izrael szentje ellen. És ha már ilyesfajta perekről van szó, mint Jézus perei, akkor ő is elmondja a tanítványoknak előre, hogy amikor majd elhurcolnak titeket, perbe fognak, bíróság elé állítanak, akkor ne aggódjatok, hogy mit is kell majd mondani, és hogyan is védekezzetek majd. Azt mondja, hogy hát abban az órában megadatik nektek, mert nem ti vagytok, akik szóltok, hanem Szentlélek. És ilyen értelemben is igaz, tehát az ember kigondol dolgokat, kigondol akár beszédeket, de azért mégiscsak végül Isten adja a szót, a járást, a cselekedeteket is. És éppen ezért is megy tovább a gondolat sor, aztán a második, harmadik versben, hogy minden útját helyesnek tartja az ember, de az Úr megvizsgálja a lelkeket. És bízd az Úr a dolgaidat, akkor teljesülnek szándékaid. Hát az ember nyilván helyesnek tartja a maga útját, a tetteit, hiszen hát azért teszi azt, amit tesz. Hát annál, hogy helyesnek tartjuk a saját viselkedésünket. Mert hiszen minden tettünket meg tudjuk magyarázni, hogy miért tettük, mit akarunk vele elérni, és az miért jó. Még akkor is így van, ha tudjuk nagyon jól, hogy helytelenül cselekedtünk. A magunk tetteit hajlamosak vagyunk kifogástalannak tekinteni, csak éppen nem baj, ha szemünk előtt van, hogy nem mi ülünk a zsűriben. Mert a mindenható, a mindentudó fogja majd értékelni azt, amit mi végzünk. És ez persze se nem arra való, hogy aztán akkor magunkat úgy állítsuk elő, hogy mi úgyis tökéletesek vagyunk, és ha mégse, akkor majd azt úgyis Isten dönti el, és más ember ne szóljon bele, majd az Úr ítél. De azt se jelenti ez a mondat, hogy kétségek között gyötrődjünk, hogy hát vajon nem az lesz ennek a vége, én most jónak is gondolom, hogy Isten jól az orromra poppint, hogy miért csináltad ezt. Mindenek előtt azt jelenti ez a mondat, hogy mindent bízzunk az Úrra. Salamon azt állítja, hogy ez esetben teljesülnek szándékaid. De mit jelent ez? Egy megfelelő eljárást ad most a király a kezünkbe, hogy általa majd Isten szolgálja nekünk és egyengesse az utunkat? Nyilván nem erről van szó, mert amit az Úrra bízok, azt teljesen átengedem neki. Az ő kezébe van. És akkor már tulajdonképpen nem a magam szándékáról beszélek. A lelkész csendes napon, az évkezdő csendes napon református előadó az igehirdetés témájában az előadása kérdezte, hogy hát mi a célunk az igehirdetésekkel. És akkor persze föl lehet sorolni sok mindent, hogy megtérjenek az emberek, erősödjenek a hitben, és sok mindent mondhatnánk, de végső soron itt is az az igazság, hogy nem nekünk kell legyen célunk az ige hirdetése. Nem az a fontos, hogy én most például mit szeretnék itt elmondani, vagy mit akarok elérni. Valójában az a fontos, hogy az történjen, amit Isten akar elvégezni az ige hirdetésben, kinek-kinek a szívében. És a hétköznapi életben is rábízva a dolgomat Istenre, az azt jelenti, hogy lehet, hogy meg fog változni ez a szándék bennem. Lehet, hogy azt fogja mondani, hogy hát ehelyett inkább jobb lenne, ha azt csinálnád. Jobb lenne, ha ilyen tervek helyett valami más dédelgetnél a szívedben. És ha így tudom átadni Istennek a magam szándékait, terveit, a szívemet, ugye szintén Salamon mondja, hogy add szívemet, fiam, és ha így tudom átadni, akkor persze lehet, hogy ez úgy fog teljesülni, hogy az én szándékom változik meg, és igazodik ahhoz, amit az Úr akar. És így igaz az is, hogy nem csak az egyének élete van Isten kezében, hanem az egész emberiség története is. És ismerjük biztos a latin mondás, hogy a történelem az élet tanító mestere. Ezt mondja az emberi bölcsesség, de talán itt is érdemes egy kicsit korrigálni, és mondjuk arra figyelni, amit reformátorunk mondott, mert ő arról beszélt, hogy a történelem tanulásának nem egyszerűen az a lényeg, hogy a hétköznapi életben bölcsebbek legyünk, hanem azt mondja, hogy benne, mármint a történelemben, meglássuk Isten bölcsességét. Hogy azt értsük meg, hogy Isten mit végez ebben a világban az emberiséggel is, vagy azt értsük meg, hogy Isten mit végez ebben a világban a saját életemmel. Most, ha ez így teljesül, hogy valóban Istenre bízom a dolgaimat, akkor mondja Salamon, hát akkor teljesülnek a szándékaid. De hogyan bízom az Úrra? Ez is egy nehéz kérdés. Hát mit tudok tenni? Hát legelőször is el tudom neki mondani imádságban a terveimet is. És aztán lehet, hogy később majd éppen az imádság során, vagy Isten igéjét hallgatva látom majd be, hogy hát ez esetleg rossz volt. Helyette valami mást kell terveznem. Tehát ha hagyd az Úrra dolgaidat, akkor teljesülnek a szándékaid, az nem egyfajta technikát ad a kezünkbe, hogy ezt végrehajtjuk, és akkor ilyen módon tudjuk Istennél elérni, hogy teljesüljön, amit szeretnénk, hanem mindenek előtt azt jelenti, amire a Gecsemánéban is, de a mi atyánkban is tanított minket Jézus. És ilyen szemben is jó, hogy a verset hallhattuk, mert a lényege ennek is az, hogy ne az legyen, amit én akarok, hanem az, amit te. Az Úrral hagyni tehát azt is jelenti, hogy közben átalakul, megváltozik a látásom, a szándékom, és sok-sok kérdés, ami esetleg fölvetődik bennem, az elrendeződik Isten igéje révén. Hát egy másik probléma az, hogy ezt sok ember nem tudja megtenni. Azt mondja, hogy hát én tudom, hogy ezt kellene, és egyet is értek vele, és mégis képtelen vagyok Istenre bízni a dolgaimat. Én mégiscsak olyan vágyakkal rendelkezem, ami más szeretne, és mégse kaptam meg. Hát ez egy külön téma lehetne, hogy vajon ez miért nem megy az embernek, és valóban, ha ráhagyatkozunk Istenre, akkor mi történik. De most tovább is kell lépnünk, talán a középső két verset át is kellett volna ugrani, de mégis itt van ebben az ige szakaszban. Nagyon meglepő, hogy mit is kezdjünk vele, mindent rendeltetésének megfelelően készített az Úr, még a bűnöst is a veszedelem napjára. Azt talán könnyebb érteni, hogy utál az Úr minden fölfuvalkodott szívűt, kezed rá, hogy nem marad büntetlen. De milyen dolog ez, amit itt olvasunk? Mit jelent ez, hogy Isten eleve bűnösöket gyártott, és aztán akkor dobja a pokol tüzére őket? Vagy hogyan is kell ezt érteni? Nehéz a téma addig, amíg ezt az értelmünkkel akarjuk megérteni. Amíg ezt úgy akarjuk elrendezni, hogy valami szép logikus rendszert kapjunk belőle, akkor az se világos, hogy a veszedelem napján magát a kárhozatot értsük, az utolsó ítéletet, vagy evilági veszedelmeket értsünk rajta. Meg az se, hogy hát talán Isten eszköze azért a gonosz, hogy majd a piszkos munkát ne neki kelljen elvégezni. Sok mindent tehetnénk fel, de válaszomat megpróbálom rövidre fogva arra utalni, hogy Ézsaiásnál, aki nem csak az Ószövetség evangélistája volt, hanem idézőjelbetéve a legmonoteistább proféta volt, aki Isten egyedül valóságát a legnagyobb hangsúllyal hirdette, nem maga találta persze ki, hanem hát egyrészt már Mózes könyveiben ezt megtaláljuk, másrészt Isten kijelentéseként kapta azt a mondatot is, amit azért jól ismerünk, talán csak nehéz megemészteni, hogy én alkottam a világosságot, én teremtettem a sötétséget, én szerzek békességet, én teremtek bajt. Én az Úr cselekszem mindezt. És tulajdonképpen, ha leegyszerűsítjük, akkor itt egyszerűen arról van szó, hogy Isten sokkal bölcsebb nálunk, sokkal jobban tudja, hogy mi mire való ebben a világban, és milyen módon érhet célt az ő szándéka általa. Tehát Isten azért teremtette, ha úgy tetszik a gonoszt, hogy még így is az ő dicsősége látszom meg. Azért engedte vakon születni azt az embert ott Jeruzsálemben, mondja Jézus, hogy nem azért, mert bűnös, vagy a szülei bűnösek, hanem hogy Isten dicsősége és hatalma legyen ezáltal is nyilvánvalóvá. És csodálatos mégis, hogy miután arról van szó, hogy kezed rá, hogy a bűnös nem marad büntetlen, már is tovább lép a kinyilatkoztatás, és azt mondja, hogy szeretettel és hűséggel jóvá lehet tenni a bűnt. Az Úrnak félelme távol tart a rossztól. És akinek életútját kedveli az Úr, azt még ellenségeivel is összebékíti. Hát ez szintiszta evangélium. Nem szemlehunyással, vagy a szőnyeg alá söpréssel, és nem is a rosszat jónak mondással lehet a bűnöket megoldani, azaz elrendezni, hanem szeretettel és hűséggel, vagy kegyelemmel és igazsággal, többféleképpen lehet ezt fordítani, mindegyik szó jó ide. És azért is evangélium a szeretet által elfedezett bűnök témája, mert aztán apostoli mondattá is lehet emlékezzünk, csak hogy Péter a levelében írja, hogy hát mindenek előtt az egymás iránti szeretet legyen kitartó bennetek, mert a szeretet sok bűnt elfedez. És ez mindenképpen ide kapcsolódik, hogy valóban Isten szeretete oldotta meg a bűn problémáját. Úgyhát Salamon szava valóban egészen evangéliumi kijelentés. És éppen Isten bűnt elfedező szeretete az, ami aztán megnyilvánultott a Golgotán, és Jézusban öltött testet. Az ő áldozata révén lehetséges az, hogy emberi kapcsolatainkban is elfedezzük aztán a bűnöket, mert Isten már elfedezte az ember bűneit. Persze azt nem árt tudni, hogy ez a szeretet nekünk sem lesz ár nélküli. Istennek Jézus életébe került ez a bűnfedező szeretet, és nekünk is rámegy az életünk, hogyha a szeretetünkkel igyekszünk a megbocsátás leplével elfedezni mások bűnét. De nem szemlehunyással és nem törődve vele, hanem valóban megbocsátás szerezve. Persze sokféleképpen lehet a bűnökre reagálni, emlékszünk Noéra is, aki első alkalommal iszik bort, és még nem tudja, hogy mi lesz a következménye. Az egyik fia röhög rajta, hogy ott fetreng mesztelenül, a másik kettő pedig háttal araszol, és szó szerint leplezi a bűnöket, illetve a szemérmetlenséget. Hát ilyen a különbség, ha mondhatjuk, hogy lehet rajta nevetni, lehet gúnyolódni, lehet fölrólni a bűnöket, de Isten mégis inkább a szeretet leplét hozta el, és hát ebben az értelemben is tanít rá, hogy mi is így tudjunk viszonyulni az emberek felé. Valamikor ez sikerül is, és valljuk meg őszintén, hogy talán többször inkább nem. Egy lezárás ennek a pontnak lehet mondjuk az USA első elnökének az esete, azt mesélik, hogy volt egy Stanton nevű ember, aki nagyon kipécézte Lincolnt, és minden rosszat elmondott róla, aljas, bolond, gonosz, bohócnak nevezte, egy igazi gorillának, még azt is mondta, hogy kár itt Afrikába menni azért, hogy gorillát lásson az ember, mert hát itt van Springfieldben is lehet látni egyet. Hát mit tesz az ember ilyenkor? Hát nyilván valahogy visszacsap. De Lincoln mégsem torolta meg ezt a kijelentést és az egyéb hasonlókat, hanem megtette ezt a Stantont hadügyminiszternek. Na nem azért, mert őt bántotta, hanem azért, mert őt tartotta a legalkalmasabb embernek erre. És azt mondják, hogy évekkel később, amikor Lincoln merénylet áldozata lett, akkor ez a Stanton azt mondta, hogy itt fekszik az emberek legnagyobb uralkodója, akit a világ valaha látott. Hát itt is megvalósul valóban az, hogy Isten még az ellenségből is tud barátot csinálni. És aztán az utolsó előtti versben az utolsó téma jelenik meg, ami szintén egy kicsit kilóg a sorból, mint a bűnösök kérdése, de ha megfigyeltük az oltár előtti igét is, a mammon és Isten között a nem lehet két úrnak szolgálni témában, tulajdonképpen ez az oka annak, hogy ez az ige szakasz mára itt van előttünk. Jobb az igaz úton szerzett kevés, mint a törvénytelenül szerzett nagy jövedelem. És ennek is az a lényege, és azért mégis jobban belegondolva ideillik, mert ebben is az a lényeg, hogy mi tervezhetünk, mi gondolhatunk ki valamit, láthatunk ezt meg azt magunk eszével, de Isten lesz az, aki megvizsgálja a lelkeket, és Isten lesz az, aki irányítja a lépteket. És minden időben aktuálisak ezek a mondatok manapság is, épp úgy, mint Salamon idején 3000 évvel ezelőtt. És hányszor vállalunk mi magunk is akár bejelentetlen, vagy apróbb szabálytalanságokkal végzett munkát, mint hogyha minden rendben volna vele. Vagy hányszor bújunk ilyen meg olyan trükkökkel adófizetés alól, vagy sikasztjuk el az adminisztrációt, amit szintén el kellett volna végeznünk, és mégsem tesszük. És aztán persze mentegetjük magunkat szokásosan, hogy hát ez manapság másképp nem megy, különben egyszerűen meg nem lehet élni, és muszáj az ilyen dolgokat eljátszani. De az igazság mégis az, hogy az okoskodásaink nem érvénytelenítik Isten szavát, mint hogy például azt sem, hogy utál az Úr minden fölfúvalkodott szívűt, és kezet rá, hogy nem marad büntetlen. És a jogtalanul szerzett vagyon kapcsán remélem, hogy vannak, akiknek az útmutató olvasása is eszükbe jutott, hiszen csütörtökön bizonyos szempontból hasonló, egy kicsit tovább gondolt téma volt előttünk Jeremiás könyvéből, aki törvénytelenül gyűjt gazdagságot, olyan, mint a madár, amely idegen tojásokon ül. Élete derekán itt kell hagynia, és a végén bolondnak tartják. És bizonyára nagyon gazdag ennek a gazdagságról szóló versnek a szemléltetési lehetősége. Például egy elejtett megjegyzés is sokat elárulhat a vagyonnal kapcsolatban. A mondatot a rendszerváltás körül népszerű bikini együttes tagja Németh Alajos mondta, ami így hangzott egyszer a televízióban a vele való interjú, hogy könnyebb volt 250 millió bolsevikkel szembe szaladni, mint a tőkével. Vagy bibliai szóval kifejezve, mint a mammonnal. És valóban elgondolkodtató, hogy még annál a sok millió ember életét követelő rendszernél is nagyobb hatalom és ilyen tekintetben nagyobb bűn rejtezik a mammon mögött, amivel ma kell megküzdeni az embernek. És nyilván ezért is van az, hogy sokan érzik azt, hogy hát ma bizonyos szempontból rosszabbul mennek a sorsunk napjai, mint esetleg régebben, mert akkor máshogy ment. Persze az Úr vizsgálja meg a lelkeket és a mögöttes dolgokat, így ezért ez egy más kérdés, hogy melyik volt jobb vagy sem, de minden esetre kifejezi az, hogy valóban ma a pénz az Úr. A mammon az Úr, mindent az diktál, és mindenre rákényszeríti az embereket, bármilyen becstelenségre is. Vagy egy másik hír, egy dél-amerikai püspök, talán Kolumbiában van ez, megtérésre szólította fel a drogdílereket. És alátámasztásul azt is elmondta, hogy ezt nem úgy általában mondja, mert persze úgy is igaz, mindenki térje meg, hát drogdílerek is beletartoznak ebbe, de elmondta, hogy maguk keresték meg néhányan a püspökséget segítségért, mert most már belátják, hogy csak saját maguknak okoztak kárt. Belátják, hogy a pénz a mammon nem hozta meg azt a boldogságot, amit ígért. És azt is belátják, hogy családjuk mellett a társadalomnak is kárt okoztak. Való igaz. Érdemes tehát odafigyelni arra, hogy az ember inkább elégedjen meg azzal, ami Istennek tetsző módon megszerezhető, mint hogy többre nyissa ki a szemét. És végül aztán körbeérkeztünk. Talán nem is ugyanoda, mint egy láncnál, inkább mint egy spirálnál, közben tovább is haladtunk valamelyes fölfelé, de az záró vers, ez szinte ismétlés, az embernek az értelme terveli ki útját, de az Úr irányítja a járását. Tehát már nem csak a szavaink irányításáról van szó, Bár Jakab szerint ez sem kevés, ugye azt mondja, aki meg tudja zabolázni a nyelvét, az már tud önuralmat gyakorolni egész teste felett. De most egyenesen a járásunkról van szó, tehát az egész életünk viselkedéséről. Ez egész életfolytatás jelenti ez a szó az Ószövetségben. Tehát végső soron oda kell most eljutnunk, hogy már a templomból hazafele úton se egyszerűen a magunk útján járjunk, hanem az Úrén. Aztán pedig napról napra, hétről hétre, évről évre, évtizedről évtizedre is a Jézus által mutatott keskeny ösvényen járjunk, hogy aztán majd az örökké valóságban is ebben legyen részünk. És éppen mindezekért talán nem meglepő a válasz arra a kérdésre, hogy hát mely bibliai története lehetne a keretverset szemléltetni, és most a 9. gondolva idézzük fel Pál apostol történetét 2 ponton. Saul eltervezi a maga útját és a szándékát, és indul is már ugye, gyilkos indulattal, és aztán az Úr igazította a járását, mert Damaszkuszig már nem érkezett el Saulként, hát jelképesen ott már Pálként lehetett jelen, ha ezt a nevet később is kapta, illetve később került első névvé, de valaki más lett belőle közben. Vagy másik alkalommal pedig az Úr úgy irányította a járását, hogy hát végig akarták látogatni a kis-ázsiai gyülekezeteket, amelyeket korábban alapítottak, és azt mondja Lukács az apostol cselekvői, de az Úr lelke nem engedte. És tudjuk jól, hogy aztán ennek az lett a folytatás, hogy nem jutottak el a tervezett irányokba, másmerre kellett menniük, és a legvégén pedig látomásban, éjszakai álomban kapta meg az apostol, hogy irány Európa. Menj el Filippibe, mert ott egy macedón ember volt a látomásban, aki hívta őt, és így értette meg, hogy hát Isten máshova igazította a járását. Szentlélek hát az isteni bölcsesség az, aki végső soron megadja, hogy mit mondjon a nyelv, megadja, hogy merre vezessen az ember útja. Még olyan is előfordul persze, hogy már eleve Isten lelke adja a szív gondolatait is, hogy mit tervezzen. De ha mégse a megfelelő irányba gondolkodnánk, akkor is van, amikor Isten kiigazít. Feltéve legalábbis, hogy tudunk erre figyelni, hiszen Pál apostol mondhatta volna Jónáshoz hasonlóan az, hogy nem, hát én inkább a másik irányba megyek. Mindenesetre a lélek az, amit Isten ad azért, hogy a járásunkat igazítsa, és ezt a lelket, a legfőbb bölcsességet kínálja most is mindannyiunknak megváltunk, hogy teljesen rábízzuk magunkat és a dolgainkat, utunkat, mondandónkat. És ő pedig véghez viszi a szándékaink közül mindazokat, amelyek az ő akaratával egyeznek, hiszen véghez vitte a Golgotán a megváltást, véghez vitte az üdvösséget, és véghez viszi, hogy a hit útján járók eljussanak Isten országába. Amen. Imádkozzunk. Köszönjük, Urunk, hogy Te igazítod járásunkat, még a szívünk sok tervet is sző. Áldott légy, hogy rád bízhatjuk magunkat minden dolgunkban, mert minden szándékunk és erőfeszítésünk mellett is mindenek előtt Te vagy, aki cselekszel. Ha neked tetszik, hát megvalósított szándékainkat. Köszönjük azonban azt is, amikor utunkba állsz, amikor akadályokat gördítesz az elmén kigondolt a tervek megvalósulása elé, hogy helyette az történjen, ami neked kedves, ami akaratodnak megfelelő. Remérdek rejtéllyel állunk szemben akkor, amikor teremtett világodat igyekszünk megérteni. Még súlyosabb próbatétel számunkra, amikor a gonoszságot látjuk lecsapni emberekre, különösen is, amikor közelről érintettek vagyunk. Mégis ad nekünk szent lelked világosságát, hogy hit által megértsük, hogy világodban nincs semmi véletlenül vagy ok nélkül, hanem minden célja alapján rendeltél el. Áldott légy, hogy a te kegyelmed, szereteted, hűséged és igazságod sok vétket fedez el a magunk életében is, környezetünkében is. Add meg nekünk azt a kegyelmet is, hogy a magunk szeretete épp úgy befedezhesse embertársaink bűnét. Nyugtasd meg szívünket abban is, hogy megelégedjünk a becsületes élet szerény körülményeivel, és ne vágyjunk olyan gazdagságra, amely törvénytelen úton halmozódik. Sokféle utat tervezünk eszünkkel, mégis te magad igazgasd járásunkat, hogy a keskeny, de örök életre vivő ösvényt megtaláljuk. Amen.